Sok szeretettel köszöntök mindenkit mai nap akkor. János első levelének második fejezetének a 15-től a 17. verséig fogunk foglalkozni. Amit keressünk elő. Tehát János első levele második fejezet 15-től versétől olvasom. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése, nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ezt az igét én azért választottam, amikor először olvastam, mert ugye én a János evangéliumában van egy másik igehely, a 3. fejezet 16. versében, ahol meg pont az ellenkezőjét mondja, hogy Isten, az Atya annyira szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Itt meg arra szólít föl, arra kér János apostol, hogy pont az ellenkezőjét mi ne szeressük a világot. És ugye ez a számomra egy picit ez úgy furcsán jött le, és ezért kezdtem el ezzel az igehelyjel foglalkozni. És ezért ez volt az egyik oka. A másik meg nyilván személyes, mert én is észrevettem magamon, hogy ez a világ szeretete az mennyire befolyásolja akár a saját életemet is. És előzetesben ugye azt kellene mondani, hogy ugye János apostol ugye az első század végén él, tehát ő volt az apostol, aki megélte Jézust is, látta, érzékelte, hogy ugye az első fejezetben is olvassuk. Tehát neki volt egy személyes tapasztalata vele, látta, hogy a emberek megváltoznak, akik befogadják ezt az igét, de azt is látta, hogy van egy veszély, amiért ugye ezt a levelet is megírta. És ugye az első század végén írtja, ugye ami az Efézus, tehát a Jelenések könyvéből veszük, ugye az efézusi gyülekezethöz tartozik, és ott is azt írja, hogy az egyik hibád, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ezzel kapcsolatban ugye a második korszak lenne ugye a szmirnai. Ugye ott meg azt látjuk, hogy egy nagy üldözés van, és hirtelen ismét felélénkül, ami előtte hiba volt, az úgy eltompul. Tehát, mint hogyha az üldözés, ahogy tanuljuk is a Biblia tanulmányban délelőttönként, hogy a szenvedés az megtisztítja az embert a bűnöktől. Na tehát visszatérve az igére, az első kérdésem, hogy miért, hogyan lehet az, hogy az Isten, az Atya szeretheti a világot, mi pedig nem. És ugye mi a különbség a kettő között? Ugye egyrészt szeretnék foglalkozni, hogy mi a világ fogalmának a jelentése a Bibliában. Ugye háromféleképpen jelentik meg a világ. Az egyik az, mint a teremtés, hogy ugye amit Isten teremtett itt a világon, ugye az is egy világ, ugye ez egy rend, a másik az emberiség világa, és a harmadik pedig az a földön lakók istentelen elvei és gyakorlatai. És nyilván itt ebben az esetben az utóbbi lehet az idevaló, tehát amikor azt mondja, hogy ne szeressétek a világot, sem azokat, amik a világban vannak, ugye azok az elvek, az a korszellem, ami uralta akkor a világot, meg uralja azóta is a világot, és most is. Engem nem kell látni, hallani kell. Tehát ami alapján meg lehet állapítani a János levelében való felszólítás, és a János evangéliumában elhangzott, hogy az Atya úgy szereti a világot, ugye ott egyértelműen ott van egy megszemélyesítés, aki hisz ő benne. Itt nincs ilyen benne, itt egyértelműen tárgyra utal, tehát egy személytelen dolog, hogy amik a világban vannak. Tehát egyértelművé teszi, hogy a világ alatt itt nem az egyes személyeket érti, hanem a világban levő dolgokat, a világban levő szellemiséget. Ugye az a kérdés, hogy mire szólít föl ugye itt, ugye amit már elhangzunk, hogy ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ugye ez jó hangzik, ez úgy tűnhet számunkra, hogy a gyülekezet tagjai, akiknek a levél íródott, ők nem gyakorolták, nekik nem, tehát felszólítja, hogy ne tegyen. Miközben a görög itt egy durativitás, tehát egy folyamat abbahagyására hívja föl, mert itt presens imperfectumban van a felszólítás, ami egy bevált gyakorlatnak való leszokásra hívja föl az embereket, az olvasókat, hogy szokjanak le arról, ugye így lenne jól, ez lehetne jól visszaadni, hogy hagyjátok abba azt a gyakorlatot, hogy odaadóan akár életeteket is sem kímélve fáradoztok a világért. Ugye ezt azért fontos, mert ugye itt az agapao, az a szeretet van itt meg, ami egy odaadó szeretet, egy tevékeny szeretet. Tehát még csak azt sem kéri, hogy az a másik szó, ami a szeretetnek a igéje, ugye a phileo, az egy érzelmi, tehát érzelmi töltetű szeretet. Az sosem hangzik el a Bibliában úgy, hogy felszólítaná az olvasókat, hogy érzelmileg szeresse az embereket, vagy éppen megakadályoz annak szeretét. Tehát nem érzelmileg kell szeretni, hanem tevékenyen odaadó, ugye, hogy olvashatjuk is a Bibliában, hogy aki akár az életét is odaadja az ő ellenségeiért, nem csak a barátaiért, hanem az ellenségeiért. Tehát egy odaadó gyakorlott szeretet. Tehát annyira belemerültek már az olvasók János első század végén, tehát a János korában, Hogy fel kellett szólítani, hogy hagyják abba azt a gyakorlatot, hogy ők tevékenyen beleavatkoznak a világ folyásába, mindazokba, amik benne vannak. A versnek a második szakasza, hogyha valaki a világot szereti, nincs meg abban a szeretete. Ugye itt azzal foglalkozik egy feltételes mondat, hogy mi lesz annak a következménye, ha valaki a világért így fáradozik. Ugye azt írja, hogy ha valaki a világot szereti. Ebben a szerkezetben ez egy eseti feltétel, egy olyan eseti feltétel, ami kettőt jelenthet, hogy ha valami megvalósul, az biztosan bekövetkezik, és ez minden bizonnyal meg fog valósulni. A másik pedig az tényleg az eseti vonatkozása, hogy bármikor megvalósul, mindig megismétlődik a következménye. Tehát ez egy olyan, a világ szeretése, szerintem ezt lehetne tanulni, hogy a világ szeretése az ember számára az egy nagyon nagy valószínűség, hogy ez bekövetkezik. És ez bármikor is bekövetkezik, akkor akkor megvalósul a második része, hogy nincs meg abban az atya szeretete. És ugye itt az atya szeretet, az egy genitívus kapcsolat. Ugye itt az a kérdés, az atya szeret akkor is, hogyha mi éppen elutasítjuk őt, mi éppen a világot szeretjük. Tehát nem az atya felénk való szeretetéről van szó, hanem hogy a mi szeretetünk az atya felé, az szűnik meg, vagy az hagy alább. Ugye, tehát az atya iránt való szeretet megmutatkozásáról van szó. Ugye, mert az igében máshol olvassuk, hogy hát nem lehet két úrnak szolgálni egyszerre. Ugye, ezt Jézus maga mondta, vagy a mamonnak szolgálunk. Tehát mi nem szolgálhatunk egyszerre. Nem szolgálhatjuk egyszerre Istent, és egyszerre a világnak a szellemiségét, a világban levő dolgokat. És ugye a 16. versre áttérve, ugye azt olvassuk, ugye, hogy mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. Ugye melyek a világ szellemiségének különösen veszélyes tényezői? Itt három dolgot sorol fel. Ugye az első a test kívánsága, a második a szemek kívánsága, és a harmadik az élet kérkedése. Ugye itt a kívánság, ez a szó, ez az epitümea szó, amit kívánságnak fordít, ez valóban ezt jelenti, de ez nem feltétlenül rossz kívánság. A Bibliában több helyen, nem olyan sokszor, de megjelenik ez a szó egy pozitívként is. Még például ott, amikor Jézus azt mondja, hogy kívántam, hogy a húsvéti bárányt megegyem veletek, mielőtt ugye a kereszthalál bekövetkezne, ott is ugyanezt a szót, tehát a kívánság nem feltétlenül jelent egy negatív töltetet, legalábbis ez a szó nem jelent feltétlenül egy negatív töltetet, és éppen ezért megkerestem, hogy milyen jelentés, vagy milyen szavak vannak, amik a kívánságot kifejezi a görögben. És akkor ilyen szavak vannak, ami van olyan kívánság, ami becsületesként van tartva. Tehát vannak olyan kívánságok, például egy tisztség betöltésére, ott azt írja, hogy az egy becsületbeli dolognak tartsátok. Ugye ott is egy kívánság fogalmazódik meg. Aztán van egy olyan kívánság, ami egy inkább képies kívánság, amikor az ember kinyújtja a kezét valami felé, és egy olyan annak a kívánása. Aztán van egy a gyakran használt akarat és kívánság kifejezésére a szubjektív, vagyis az elkötelezett kívánás. Aztán van olyan kívánás, ami keresve kíván, és van olyan is, ami csüngve, tehát lóg azon, hogy az a kívánság megvalósuljon. És ugye ez az epitüme, amit használtam, ez pedig a fokozott szenvedéllyel történő kívánságról van szó. Tehát mindenképpen egy érzelmi töltettel megtöltött, tehát azt a tulajdonságát emeli ki a vágyódásnak. Illetve van az a kívánság, ugye, ami a szeretet, az odaadó szeretetből, az odaadó tevékeny szeretetből adódik. Tehát elég sokrétű, hogy milyen tulajdonság szerinti vágyódunk. És ahogy mint mondottam, ez az epitümeó szó, ez nem feltétlenül egy negatív kívánás. Hogy mitől lesz negatív, ugye az nyilván a mellette levő jelző, ugye az, hogy a test kívánsága. Ugye a test sok helyen általában, ugye ez a szárszó általában a Bibliában a legtöbb helyen egy etikai jelentősége van, egy megromlott emberi természetre utal, tehát minden, ami a mi emberi természetünk megkíván, azt kifejezetten egy negatív vonatkozású fogalom. És ugye ennek még hozzáteszi a szemek kívánsága, ez valószínűleg csak egy kiegészítő jelleg, hogy még a testünk, vagy az emberi természetünk mellett különösen veszély az, hogy a szemeinken keresztül, ugye mivel a szem a testnek a része, a szemeinkkel keresztül bejövő kívánságok is veszélyesek. És a harmadik ilyen szókapcsolat, ugye ez a, amit így fordít a Károly Gáspár, hogy az élet kérkedése. Ugye ez a kérkedés szó kétszer szerepel a Bibliában, egy Jakab levelében, és a másik itt, és a kérkedni szó az a ha szótőből indulunk ki, az egy csavarogni, bolyongani, nagyjából ilyen fogalmat jelent, és van egy kiegészítő fogalma, erre hasonló szó, ami egy szélhámosságot jelent. Tehát ez egy, ugye itt az élet, az a megélhetés, tehát itt a biosz életről, mert az életnek is többféle, háromféle, úgy, ahogy az Ószövetségben is három fogalom van, ami az életet fejezik ki, az Új Szövetségben is ez a három fogalom megjelenik, hasonlóan az Ószövetséghöz, és itt a megélhetéssel kapcsolatos földi életről, a földi, és talán így lehetne legjobban megfogalmazni, hogy a földi javak birtokában levő csaló, szélhámos, fényűző büszkeség. Tehát ez egy ilyen dolog, amitől nekünk óvni kell, ami miatt felhívja bennünket, hogy ugye mi ezt az ember könnyen hajlik erre a gyakorlatra, hogy ezeket különösen szeressük a világban, amiért nekünk el kell távolodnunk, ugye, mert ahogy mondtam is, nem lehet két úrnak szolgálni. Ezzel kapcsolatban találtam egy igehelyet, amit már abból látszik, hogy hasonlóval már küzdöttek korábban is, azon kívül, hogy Jézus maga is felszólította, hogy a tanítványait, hogy vannak élet dolgai, nehézségei, amik megfojtják bennünk a gyümölcstermést. Olvassuk Pál apostolnál is a Timóteushoz írt első levél 6. fejezetében. Ez a ige azért is erősíti meg az eddigi gondolatot, mert Jelenések könyvében olvashatjuk, Jelenések könyve Laodiceához írt leveléhez, vagy gyülekezetéhez írten fogalmazza meg Ellen White, amikor azt írja, hogy a laodiceai gyülekezetnek küldött üzenet különösen Isten ma élő népére vonatkozik. Olyan hitvalló keresztényeknek szól, akik annyira hasonlóvá váltak a világhoz, hogy semmi különbség nem látszik közöttük. Ugye itt is azt olvassuk, hogy semmi különbség nem látszik. Ők is a János korabeli hívő nép annyira beleolvadt már, hogy magának János apostolnak kellett felszólítani, kérlelnie őket, hogy hagyjátok abba, nektek nem a világgal kell, a világban levő dolgokkal kell foglalkozni. A világi emberekért, tehát a világban levő emberekért igen, odaadó fáradozással, de a világban levő dolgokért odaadó fáradozással nem lehet, vagy nem szabadna foglalkozni. Ugye itt is a ma korábbelihöz is így olvassuk, hogy semmi különbség nem látszik közöttünk, közöttük, akik azt vallják, hogy már pedig ők a Isten hitvalló népéhez tartoznak. Ugye itt, szóval visszatérve egy Timoteus, tehát Timoteushoz írt első levél, 6. fejezetében így olvashatjuk a 6. verstől. Valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit, de ha életünk és ruházatunk van, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe és törbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. De te, ó Isten ember, Istennek embere, ezeket kerüld, kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességtűrést, a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát. Ugye itt is látjuk azt, hogy vannak olyanok, akik nagyon belemerülnek a világban levő foglalkozásban, és ugye, ahogy már olvastam, itt a földi javak birtokában levő csaló, szélhámos, fényűző büszkeség, az beletartozik az, hogy a hitvalló nép nagyon könnyen elkezd vágyakozni, hogy meggazdagodjon, hogy azért fáradozzon, hogy minél több anyagi megélhetésen felülbiztosító élete legyen. Ugye ezért is kéri, hogy elégedjünk meg vele, hogyha mi a ruházatunk és élelmünk van. Ugye elég alacsony szintre állítja, de minthogyha azt mutatná, hogy ha mi ennél jobban fáradozunk, akkor nem tudjuk betölteni azt a feladatot, ugye, amiért el vagyunk hivatva, ugye, hogy az emberiségnek elvigyük azt az üzenetet, amivel ők is, tehát amik ő Isten mellett választhatnak. Ugye ezt megtették az első században, mert ugye lett egy feléledés, megfogadták ezt az üzenetet. Vajon kérdés az, hogy a ma kora hitvalló embere, bár van rá ígéret, de azért meg fog próbáltatni, ő is nehézségeken keresztül fogja, ahogy a második korszaknak szóló üzenetben is megpróbáltattak, és szenvedéseken keresztül tudták az első szeretetüket ugye ismét megvalósítani. Visszatérve a János első levélének a második fejezetének a verseire, a következő a második részével, a 16. vers második része, vagy hát a befejező része, az így hangzik, nem az atyától van, hanem a világból, ugye a felsorolás szerint. Ugye ezzel foglalkoznék csak, hogy mindezek a kívánságok, a szemek kívánságai, a test kívánságai, meg azért ez a fényűző büszkeség, az nem az atyától van, hanem a világból. Ugye a világból ezt lehetne személyesen is venni, ugye, mert olvassuk az igében, hogy e világ fejedelme, tehát hogy a sátán, ezt úgy is nevezhetnénk, hogy ez nem ezek a dolgok, ezek nem az atyától vannak, hanem a sátántól vannak. Tehát a sátán, aki az egész világ ezen szellemiségének a szerzője. És talán így lehetne legjobban így befejezni, tehát mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága, a fényőző büszkeség, egyáltalán nem az atyától, hanem kizárólag a világból, a világ fejedelmétől vannak. Tehát ez egy kizáró a fordításból, legalábbis ezt lehet a görög alapján kitönni, hogy ez egy kizárólag. Itt nincs olyan, hogy a kettő egybe mosódhat. Ugye ez egyértelmű a korábbi részeken is külön választja, mert ugye azt látjuk, hogy a első század végén azzal küzdöttek, hogy külön vált a hitvallás a cselekedettől. Ugye amikor külön választja a világosságban járunk, de gyűlöljük a testvérünket, ugye folyamatosan ezzel, hogy az közösségünk van Istennel, de közben nem szeretjük, ugye, vagy gyűlöljük az embertársunkat. Tehát egyértelműen ketté akarja választani, hogy nincs olyan, amit mondjuk a keleti filozófia, hogy hát a jóban benne van a rossz is. Itt egyértelműen külön választja, nincs kizárólag, az csak a világtól van, ezek a test kívánsága, a szemek kívánsága és a fényűző büszkeség. Tehát ez így még jobban megerősíti a következő, mármint az előző verset is. És akkor a 17. versre így hangzik, és a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ugye ez egy olyan igevers, ami megerősítheti, aki megfogadja ezt a kérlelést, hogy abba hagyjuk azt, hogy mi odaszánóan fáradozunk a világban levő dolgokért. Mert egyértelműen azt mondja, hogy a világ elmúlik, és annak kívánsága is. Ugye ez, ahogy mondtam, itt érzelmi kívánság, érzelmi vonatkozású tulajdonságát emeli ki, de amikor az Isten akaratát val foglalkozik, ott meg az elkötelezett akaratról van szó, tehát ami talán azt lehetne mondani, hogy Isten a következményeket, tehát úgy adja nekünk az ő akaratát, hogy ő beleszámítja az, hogy milyen következményei lesznek az ő akaratának. Mert van egy másik szó az akarat kifejezésére, ami egy objektív akaratnak az igéje, a bulomáj, az meg a, és ott is előfordul, de jóval kevesebbszer. Már általában a leggyakrabban ez a szubjektív akarás nyilvánul meg, ha Istennel kapcsolatos, amikor nem ez a szubjektív, tehát ez az elkötelezett akarat van, akkor ott azt akarja kifejezni, hogy az ő Isten akarata az minden embernek szól. Tehát azok olyan igeversek. Itt meg ugye azoknak szól, akik Isten hitvalló népe, Istennek hitvalló népének a gyermekei. Tehát rájuk szabottan van neki egy akarata. Tehát arra biztat bennünket, hogy lássuk be, hogy ez a világ megsemmisül, el fog pusztulni. Ami kívánsága van felénk, az meg fog semmisülni, elmúlik. És csak azok tudnak üdvözülni, akik az Isten akaratát megcselekszik, akik teljesítik ezt. És végezetül csak annyit mondanék, hogy mi is tanuljuk meg eltávolodni ettől a világszellemiségtől, akár legyen az aktuál politikai kérdés, amik meg gyakran bele tud merülni az ember, látva a sok nyomorúságot, mi is, bennünket is gyakran érzelmileg fel tud korbácsolni a világban levő dolgok, legalábbis engem mindenképpen. Tehát szerintem fáradoznunk az emberekért kell, nem pedig a világban levő dolgokért. Nekünk odaadóan, akár életünket odaadóan nekünk az Isten akaratának a megcselekvéséért kell, hogy fordítsuk, ne pedig azért, hogy a világban jobb dolgunk, kényelmesebb életünk legyen. Amúgy is lehet már olvasni, hogy ez a fogyasztói társadalom már a vége felé jár, ami egyben jelent egy újabb változást, egy kényelemből való lemondást. Látjuk ezt a nagy szárazságot. Például Franciaországban is, szinte az egész országban, már vannak olyan helyek Franciaországban, ahol nincs víz, nincs iható víz. És ez a világ, mivel mi túlságosan túllőttünk, túlságosan mohók voltunk, mert minden csak a saját hasznunkat néztük, és nem néztük, hogy vannak olyan tényezők, amiket, ha figyelembe veszünk, talán ez lassabban következik be. De hát azért tudjuk a Bibliából, hogy ez a világ, ez eljön, amikor megváltozik, ugye tudjuk azt is, hogy az Isten gyermekeit fogják vádolni azért, amit végülis ők okoztak. De hogyha mi tényleg eltávolodunk ettől a világtól, tehát abba hagyjuk azt a gyakorlatunkat, hogy mi azért fáradozunk, hogy a világban levő dolgok megvalósuljanak a saját életünkben, tehát a saját hasznunkkal élünk csak, akkor ha ettől eltávolodunk, és az emberekért fáradozunk, akkor mi is üdvözülhetünk. Ámen. Mennyi atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönjük szépen, hogy te szeretnéd, hogyha mi veled lennénk közösségben, veled maradnánk közösségben, és keresnénk a te akaratodat, amit azért adtál, hogy megtisztíts bennünket minden bűntől. Köszönjük, hogy egyértelművé teszed számunkra, hogy nincs olyan, hogy megvalljunk téged, de nem cselekesszük azt, amit te szeretnéd, hogy megvalósítsunk. Szeretnéd, hogyha összhangba legyen az hitvallásunkkal, ami cselekedetünk. Kérlek, formáját bennünket. Segíts, hogy abba hagyjuk a világ szeretését. Azért, hogy fáradozunk azokért, amik a világban vannak. Mert nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Kérlek, formáját bennünket. Segíts, hogy megelégedjünk azokkal a dolgokkal, amiket adsz nekünk, és ne kívánjunk olyanokat. Ne engedjük, hogy az életünket a test, vagyis a megromlott emberi természetünk kívánságai, vagy a szemünk kívánságai, vagy a szélhámos kérkedés a megélhetésnek, azok annyira befolyásoljanak bennünket, hogy inkább azokkal foglalkozunk, mint te veled. Segíts, hogy kizárólag téged válasszunk, és veled maradhassunk, hogy te elvezess amit elkezdtél bennünk, azt el is végezhest. Köszönjük, hogy meghallgatsz a te fiad nevében. Amen.
Amen. Zárásként a megkezdett 202-es számú éneknek a 4. és az 5. versét énekeljük.